Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Rólam azt kell tudni, és erről a sorozatról, hogy én egy ateista nevelésben részesültem, több mint 45 éves, 46 éves koromig. Úgy gondoltam, hogy az ősrobbanás és evolúció az egy valós dolog. És 2006-ban, 2005 szeptemberétől 2006 márciusáig, tehát egy 6 hónapon keresztül kutattam ezt a témát. Sok könyvet elolvastam, rengeteg anyagot legyűjtöttem az internetről, és úgy állt össze ez az anyag, hogy 6 hónapi munka után, ami napi 8-12 órát jelentett olykor, jött létre ez az előadássorozat. Első körben ez 12 előadás volt, aztán azt vissza lett vágva, úgyhogy most a teljes változat, a legnagyobb változat ez a 6 részes tudományos rész, de ennek vannak szűkebb változatai, amikor valahol felkérnek, és csak egy előadásba kellene megtartani, hát meg lehet úgyis, csak akkor nagyon kevés dolog van benne. Azt kell még erről tudni, hogy nagyon sok tudomány területet érint, tehát a csillagászattól kezdve az etológián át, a biokémián, vagy a biológián át, a genetikáig sok minden van benne matematika is, hát nyilván én ezekhez nem értek mindhez. Az én szakmai végzettségem, én híradástechnikai villamosmérnök vagyok. Ez az egész előadás sorozatban egy 5 perces rész az ötödik előadásban. Tehát nem egy nagy dolog. Ennek azért van előnye is, és van hátránya is. Előnye az, hogy ahogy én megértettem ezeket a dolgokat, megpróbálom úgy átadni, így aztán azt mondani, hogy mindenki megértheti. Hátránya az, hogyha egy olyan ember ül itt, aki például fizikus, akkor annak az embernek, vagy például lesz olyan, amikor matematika lesz, egy matematikus, akkor annak az embernek, ahogy én megfogalmazom ezeket a dolgokat, annak az embernek ez mondjuk úgy, hogy pongyol a megfogalmazásnak tűnik. Tehát nem teljesen pontos, szakszerű szakszavakat használó szöveg. Azért nem, mert hogyha azt használnám, akkor a fizikusokon kívül más már nem értené. Ezért én vettem a bátorságot arra, hogy nem teljesen a szakszavakat használom, hanem mindenhol megpróbálom lefordítani, miről beszélünk, próbálok sokszor szemléltetni vagy érzékeltetni különböző dolgokat, hogy akkor el tudjuk képzelni. Már csak azért is, mert az ember még millióig el tud képzelni, mert megvesz egy kocsit, akkor az millió. De már a milliárdot nehezen tudjuk elképzelni. Távolságban el tudjuk képzelni egy Budapest-Miskolc távolságot, de már nehezen tudjuk elképzelni azt, hogy a Földet meg kell kerülni. Azt meg már még kevésbé tudjuk elképzelni, a Föld-Hold távolság és a többi, ami a csillagokban, vagy a naprendszerben, vagy a világegyetemben van. Tehát mindig próbálok valahogy egy kicsit közelebb hozni dolgokat, hogy jobban érzékelhessük. Aztán hátránya lehet még az is, hogy miután ezeknek a tudományterületeknek nem vagyok a szakértője mindnek, egyáltalán nem, én csak egy kis területét ismerem, hogyha kérdés merül fel, nem biztos, hogy fogok tudni normális, korrekt választ adni. Ezért az a kérésem már most, hogyha valakiben kérdés fog felmerülni, akkor azt tegye meg, hogy leírja egy papírra, vagy nekem elküldi e-mailbe, és én meg utána nézek, és a következő alkalomra felkészülök belőle. Ezt persze fel tudom nyilván vállalni. Az, hogy most hirtelennyibe fogok tudni rá válaszolni, azt nem merem felvállalni, nem biztos, hogy tudnék rá válaszolni. Hát ugye bevezetőként talán ennyit, és hát akkor kezdjünk hozzá ez az izgalmas utazáshoz. Nagyon elmegyünk a múltba, mert elmegyünk egészen az ősrobbanásig, és a mai nap el fogunk jutni a Föld határáig, a Holdig. A címünk az, hogy ősrobbanás és evolúció vagy teremtés, alcímnek pedig azt adhatjuk, hogy melyikhez kell nagyobb hit. Hát már itt most meg kell állnunk egy pillanatra, ha hitről beszélünk, azt nem lehet mérni kilogramba, vagy méterbe, vagy literbe, tehát ezt így eldönteni, hogy melyikhez kell nagyobb hit, ez egy költői kérdés. Én nem fogom megválaszolni, önök megválaszolhatják majd maguknak. Alcíme pedig az lehetne, hogy a tudomány felfedezi Istent, az első rész az ősrobbanástól a Földig, a galaxisokon át. Hát, hogyha feltekintünk a csillagos égre, nem tudom, hogy önök voltak-e így vele, én tudom jól, hogy amikor már nyiladozott az értelmem gyerekkoromban, akkor úgy csodálgattam a csillagokat odafent, és hát azért sokszor az embernek úgy eszébe juthat az, hogy egyáltalán mi végre van ő a Földön. Én nagyon szerettem a tudományos fantasztikus irodalmat, rengeteg könyvet olvastam, annak idején, amikor ez elindult a 60-as évek végén, 70-es években a Galaktika nevezetű sorozat, nekem minden egyes darabja megvolt, és szinte mindegyiket alig vártam, hogy megjelenjenek, hogy olvashassam őket. És én nagyon szerettem az ilyen csillagokat nézegetni, szerettem eljárni planetáriumba, csillagvizsgálóba és onnan kukucskálni az égre, és keresni a Földön kívüli intelligencia nyomait és jeleit. És természetesen elgondolkodik az ember azon, én is elgondolkodtam, hogy én pici porszem vagyok ez a nagy világegyetemhez képest. Hogy kerültem én ide? François Villon ezt így fogalmazza meg. Tudom a tolvaj és kártyanyelvet, tudom tortán és sokpiszok, tudom mely csap, mély bort ereszthet, csak azt nem tudom, ki vagyok. Aztán Selye János biokémikus professzor, egyrészt kitekintve a világőrbe, másrészt betekintve az ember belsejébe, az sejtek közé, azt mondja, nincs egyetlen érző ember sem, aki a felhőtlen éjszakai égboltra tekint, meg ne kérdezni önmagától, mi a rendeltetése a csillogó égitesteknek, és mi az, ami a világ mindenség rendjét megszabja. Ez egy nagyon komoly kérdés. Aztán azt mondja, hogy ha betekintünk lejjebb, ugyanez a kérdés támad bennünk, ha az emberi testbe helyezett liliputi világ mindenséget kémleljük, vagy akár csak azt a titkokat filtató emberi szempárt, mely minduntalan összefüggéseket keres a két világ között. Ettől jobban én sem tudnám megfogalmazni a mai nap témáját. Kérdéseink lehetnek, hogy egyáltalán ki vagyok én, mint ember. Aztán másik kérdés lehet az, hogy miért vagyok én? Miért vagyok itt a Földön? Aztán lehet az a kérdés, hogy van egyáltalán valami célja az életemnek, vagy éppen születtem, leéltem az életemet, aztán beraknak és elföldelnek. Kétféle szemlélet van, illetve ezekre a kérdésekre kétféle szemléletű válasz van. Az egyik azt mondja, hogy valamikor létezett a világegyetemben egy ősrobbanás, az ősrobbanásból egyszer csak létrejöttek a galaxisokon belül létrejött például a Föld, mint a naprendszer egyik bolygója, és ezen kialakult az élet. Tehát minden véletlenszerűen jött létre. A másik szemlélet és másik látásmód az azt mondja, hogy az emberen kívül van egy felsőbb intelligencia, egy felsőbb értelmes lény, vagy felsőbb, más vallásoknál ez felsőbb erő, ami létrehozta a Földet és rajta létrehozta az életet is. Ez a kettő, ez egymással nehezen összeegyeztethető. Úgyhogy a mai nap elkezdjük boncolgatni ennek a hátterét, és megnézzük ezt a három területet. Mi az, hogy tudomány, mennyire megbízható a tudomány? Aztán megnézzük csillagászati szempontból, hogy mit tanítanak, és nem fogjuk végigvenni, mert hogy el kell mondjam, csak az ősrobbanás elméletből is rengeteg van, a legáltalánosabbat vesszük, de hogyan jöhet létre például egy ősrobbanásból egy galaxis, vagy egy csillagrendszer, vagy egy naprendszer? Megnézzük azt, hogy hány éves a naprendszer, és megnézzük azt, hogy hány éves a hold. És fizikus oldalról pedig megnézzük, hogy a termodinamika 1-es és a termodinamika 2-es törvénye mit mond, és az mennyire van összhangban az ősrobbanás elméletével. Na hát akkor vágjunk bele. Blaise Pascal, aki egy kiváló természettudós volt, ő azt mondta, minden állítást bizonyítani kell, és ekközben nem szabad felhasználni mást, mint magukat az axiomákat, vagy már bizonyított állításokat. Az axioma az azt jelenti, hogy sarok igazság. Ezért a mottunk nem csak ma, a következő alkalmakkor is mindig az, hogy mint a mesében. Nekem semmit nem szabad elhinni. Én itt állok, elmondom azt, hogy én mire jöttem rá, miket találtam, és önök járjanak utána. Tudják, a mesében is ugyan a vége, és éltek, még meg nem haltak, boldogan, aki nem hiszi, járjon utána. Én is azt mondom, nyugodtan utána lehet járni. Ha valakit érdekel, akkor következő alkalomra el tudom hozni a szakirodalmat, két oldal, A4-es lapon, azt oda tudom adni, hogyha valakinek ilyen kérése van. Na nézzük meg, hogy mi a hit. A magyar értelmező kéziszótár azt mondja, hogy olyasmiről való meggyőződés, amit nem tudunk igazolni. Tehát a magyar értelmező kéziszótár azt mondja, hogy a hit az nem más, mint hogy én valamiről meg vagyok győződve, de ezt nem tudom igazolni, nem tudom bizonyítani. Na akkor, ha így nézzük, akkor már is felvetődik a kérdés, hogy az ősrobbanás és evolúció elmélete, illetve a teremtés elmélete. Az vajon, ha valaki abban hisz, az hite? Én azt mondom, hogy igen. Senki nem volt ott a kezdetnél. Legalábbis közülünk senki nem volt ott a teremtésnél, közülünk senki nem volt ott az ősrobbanásnál, és senki nem volt ott, amikor a homokból létrejött az első élőlény. Az élet. Úgyhogy maradjunk egyelőre annyiba, hogy mind a kettőhöz hit kell. Aztán majd meglátjuk, hogy melyikhez kell a nagyobb hit. Nem mindegy azonban, hogy mi az evolúcionista szemlélettel tekintjük-e a világot, vagy az úgynevezett teremtés szemlélettel tekintjük-e a világot. Aki ateista nevelést kapott és elfogadja az evolúciót, annak van egy látása. Az egy evolucionista látás. Aki viszont teremtésben hisz, és azt hiszi, hogy van egy Isten, aki teremtett a világot, annak is van egy látása, és az teljesen más. A kettő között nagy a különbség. Nem mindegy ugyanis, hogy az életünket és a mi életünkben bekövetkező változásokat és a körülményeket, amelyek minket érnek, azokat úgy gondoljuk, hogy ez a véletlennek a műve minden, és véletlen műve az is, hogy mi létrejöttünk, és itt élünk a Földön, és véletlen lesz az is, hogy meghalunk. Vagy pedig van valami felsőbb intelligencia, értelmes lény, aki úgymond hozzájárult ahhoz, hogy mi megszülessünk, és célja van a mi életünkkel neki. Vagyis nekünk is célja van a mi életünknek, és ő felügyeli, igazgatja a mi életünket. Ez azt hiszem látszik, hogy ez nem összeegyeztethető. Ez a két szemlélet ez meghatározza azt is, hogy hogyan viszonyulunk a körülöttünk lévő dolgokhoz. Ha valami baj ér minket, akkor depressziósak leszünk-e, vagy alkoholba menekülünk. Ha valami öröm ér minket, vagy valami jó dolog, akkor azt a szerencsének tulajdonítjuk be, vagy valami másra gondolunk. Tehát azt mondhatjuk, hogy nem összeegyeztethető ez a kettő. Kis Alexi, aki egyébként ateista mikrobiológus, azt mondja, hogy nem létezik, és nem létezhet prekoncepciók, magyarul előfeltevések nélküli tudomány. Tehát ő már eleve azt mondja, hogy a tudomány abból indul ki, amilyen szemléletű az az illető. Most, miután ateista evolúcionista tudomány van, a szemlélet az ilyen. Na nézzük meg, hogy mi a tudomány. Szintén a magyar értelmező kéziszótárhoz fordultam. Azt mondja a magyar értelmező kéziszótár, hogy a természet, a társadalom és a gondolkodás objektív összefüggéseiről szerzett igazolható ismeretek rendszere. Aláhúzom. Összefüggésekről szerzett igazolható ismeret. Tehát addig, amíg nincs valami bebizonyítva, addig nem beszélhetünk tudományról. Addig csak azt mondhatjuk, hogy ez egy feltevés. A tudomány az az, akkor válik valami tudományossá, hogyha az be van bizonyítva. Addig az csak egy elmélet. Na nézzük meg, hogy a tudósoknak voltak-e tévedései. Hát ha elkezdjük itt boncolgatni, egyszer azt mondták, hogy lapos a Föld. Nem tudom, hogy ma van-e olyan, aki azt hiszi, hogy lapos a Föld. Szerintem 7-es, 8-os diákok is ezen már mosolyognak. Aztán volt olyan, hogy a Föld körül forog a nap. Ma szintén ez már megmosolyogni való. Aztán volt az is, amikor azt mondták, hogy aranyat lehet csinálni különböző dolgokból, szénből, fából, vasból. Sokáig keresték az életelixírt, és annak a feltalálásával gondolták, hogy az ember halhatatlanná válik majd. De hát mondhatnám azt is, hogy keresték a bölcsek kövét is, amit, hogyha megtaláltak volna, akkor az ember mérhetetlen bölcsességre tett volna szert, és mindent tudott volna, ami a világegyetem alatt van. Aztán nem olyan régen még azt gondolták, hogy az ember agya az arra szolgál, mert azt gondolták, hogy a szívben vannak a gondolatok, és az emberi agy az csak arra van, hogy hűtse a vért. Hozzáteszem, sokáig gondolták azt, hogy élet van a Holdon, a Marson és a Vénuszon. Ezt annyira így gondolták, hogy még 1900-ban, tehát 108, most már mondhatom azt, hogy 109 évvel ezelőtt, a Francia Tudományos Akadémia kiírt egy pályázatot, miszerint 100.000 francia frank ajánl fel annak az embernek, aki először teremt kapcsolatot földön kívüli lényekkel. Képzeljék el, hogy ebbe beleírták, ebbe a pályázati kiírásba, hogy kivéve a Marsot. Tehát 109 évvel ezelőtt még teljes meggyőződéssel a Francia Tudományos Akadémia úgy gondolta, hogy a Marson értelmes élőlények vannak, a marslakók. Nem olyan régen még azt gondolták, hogy az ember a spermiumnak a magjában egy lekicsinyített változatban benne van a teljes ember. Aztán csökevényes szerveket gondoltak, 1967-ben egy Budapesten kiadott magyar orvosi lexikon 180 csökevényes szervet sorol fel, én ebből egy párat itt kigyűjtöttem, féregnyúlvány, farokcsont, csecsemőmirigy, pajzsmirigy, agyalapi mirigy, tobozmirigy, mandulák és a könnymirigy. Ma már tudjuk pontosan, hogy ha a könnymirigyünk nem lenne, akkor pillanatok alatt kiszáradna a szemünk és megvakulnánk. Az emberben nincsenek csökevényes szervek. Az evolúció egyik kitalálója Charles Darwin 1859-ben adta ki a könyvét, aminek mi úgy ismerjük ezt a könyvet, hogy a fajok eredete. A könyv címe valójában ez. A fajok eredete a természetes kiválasztódás alapján, vagy a legrátermettebb fajok fennmaradása a létért való harcban. Tehát ez a teljes cím. Na nézzük meg, hogy ezek után, és csak ezek utántól, a tudósoknak voltak-e hazugságai, csalásai. Olyan dolgokat vettem itt elő, amelyek összefüggésben vannak az evolúciós elmélettel. Így tehát az első az Archaeopteryx, ami azt mutatja be, hogy a dinóból hogyan alakul át az evolúció során madár, és ennek egy bizonyítéka lenne. 1861 a bajorországi Schönhofenben találták ezt a leletet, 2 évvel vagyunk Darwin könyve után. Aztán megjelenik az embrionális rekapituláció Ernst Haeckel 1866. 7 évvel vagyunk Darwin könyve után. Nem tudom, ki tudja azt, hogy mi az az embrionális rekapituláció? Én is így voltam vele. Pedig minden biológia órán, tehát minden ember, aki biológiát tanult, az tanulta ezt, majd meglátjuk, hogy mi ez. Pildovnyi ősember, már ez egy kicsit távolabban időben, 1913, itt hárman hoztak létre egy ősember leletet, amit utána a különböző múzeumokban kiállítottak, és tankönyvekbe bekerült, és mutatták őket. Aztán a mai időszakra is átmegyünk, hogy mi történik napjainkban. 1970, Teszedi törzs, Fülöp-szigetek. És ember prognózása 2004, a Wu Suk Hwang professzor, elhíresült emberklónozás. Na nézzük akkor az elsőt, Archaeopteryx. Ez így néz ki, ez a lelet, és ezt mondom, 1861-ben Bajorországban találták. 6 ilyen leletet találtak, és az volt az érdekes, hogy ebből a 6-ból 2-nek volt tollazata. A másik 4-nek nem. Tehát a csont maradványok, ezek a kövületek pontosabban, ezek lehetett jól látni, hogy ezek ugyanaz az állatnak a maradványai, de furcsa volt, hogy 2-nek, és ráadásul csak annak a 2-nek, ami Londonban volt kiállítva, volt tollazata. Úgyhogy elkezdték vizsgálgatni, és hát ja, így nézett ki. Tehát úgy gondolták, hogy ez volt az átmenet a dinóból a madár felé. Itt vált ketté a 2 ág. Ha megnézzük, akkor a törzsfánál ez itt helyezkedik el. Az Archaeopteryx. Ezen a törzsfán, ezen egyébként tollazat nélkül van feltüntetve. Tehát a 6 leletből csak 2-nek volt tolla, és ezek a tollazatok, ezek pontosan olyanok voltak, mint a mai madaraké. Ami már eleve egy kicsit gyanús talán. De aztán ami érdekesebb volt, hogy ez az összes tollazat, ami ezen a 2-n található volt, ez egy síkban volt. Most képzeljük azt el, amikor egy csirkét mondjuk így leütünk, szerencsétlen állat elpusztul, és ezt így betemetjük földdel. Aztán hagyjuk, hogy ez ott szépen kövületté váljon. Amikor ez kövületté válik, akkor az egész teste körül ott kell, hogy legyenek a tollazatnak a nyomai. Ennél az Archaeopteryxnél pedig ez úgy nézett ki, hogy így megvolt a kövület, de csak itt felül egy síkban volt a tollazat. Ez már önmagában elgondolkodtató, mert ennek úgy kellett volna létrejönnie a csirkénél maradva, hogy én a csirkét megnyúzom, leszedem a bőrét a tollazatával együtt, és fölülre ráteszem. Nem volt behajolva végig körbe. Ráadásul ezek a tollazat lenyomatok, ezek ilyen kettős vésetűek, ami azt jelenti, hogy ha én belelépek a hóba, akkor a lábam körül kialakul egy lenyomat. Ha felemelem egy picit a lábamat, odébb teszem mondjuk egy centiméterrel, és újra leteszem a hóba, akkor alakul ki ilyen kettős lenyomat. Tehát ezek a kettős lenyomatok, ezek már gyanúsak voltak, mert olyan, mintha a hamisít, amikor belenyomta ebbe az anyagba a tollazatot, elmozdult volna, megrement volna a keze, vagy megcsúszott volna a keze, és ezáltal alakult ki ez a kettős lenyomat. Aztán az volt még egy érdekes, hogy a madaraknál van ez a szegcsont rész, és ez egyébként ez természetellenesen nagy volt neki, és ráadásul fejjel lefelé meg volt fordulva a csontozathoz képest. Ráadásul azt vették még észre, hogy a tollazat alatt van valamilyen szemcsés anyag, amit elneveztek rágógumipacának, ezt akkor még nem tudták megállapítani, hogy mi ez. És ez egyébként különbözött a többi anyagtól. Úgyhogy gondolkodtak rajta, hogy ez valószínű nem stimmel, már csak azért sem, mert hogy el voltak csúszva a csontozathoz képest a tollazati vonások és metszetek. 1980-ban kezdtek úgy gondolkodni, hogy ez valami hamisítvány lehet. 1980, tehát 1861-től 1980-ig ezt elfogadták, hogy ez az a pont, ahonnan ketté váltak a dinók a madaraktól. Később megvizsgálták, 86-ban berakták egy ilyen röntgen rezonanciás spektrográfba, amivel meg tudják nézni azt, hogy milyen anyagokból áll össze az, amit beletesznek ebbe a rendszerbe, ebbe a szerkezetbe, és ezt teljesen pontosan, precízen ki tudja mutatni, hogy milyen anyag van benne. Tehát meg tudja mutatni azt, hogy vas, fa, réz, ólom, vagy esetleg bármi más. És amikor ebbe bedugták, akkor kiderült, hogy ez a rágógumi pacának nevezett más, az nem más, mint cement. Tehát semmi köze nem volt a kövülethez. Onnantól kezdve az Archaeopteryx nem került még ki egyébként a könyvekből, a biológia könyvekből, de onnantól kezdve a tudományos világ azt mondja, hogy ez csalás volt. Na nézzük meg ezt az embrionális rekapitulációt, ezt Ernst Haeckel hozta be a köztudatba, 1866 az időpontja. Azt mondja az embrionális rekapituláció, hogy az ember a magzati állapotban végigmegy a törzsfejlődés teljes fokán, mire megszületik. Tehát amikor létrejön a megtermékenyítés, akkor az embriónak lesznek úgy, mint a halaknak kopoltyúi, vagy lesznek úgy farka, mint a majomnak, és ahogy nő felfelé az embrió, ezek a kopoltyúk ezek átalakulnak füllé, a farok az meg lecsökken és eltűnik az embernél, egy másik állatnál esetleg kisebb lesz. Ernst Haeckel ezt így mutatta be, ez mai napig található a biológia könyvekben. Megtermékenyítés után kialakul ez, és ahogy jövünk előre, minél közelebb kerülünk a szüléshez, annál inkább válik ki, hogy jellegzetesen milyen állat lesz, vagy milyen élőlény lesz ebből az embrióból. Van egy másik kép is, ami szintén benne szokott lenni biológia könyvekben, ezen talán jobban lehet látni, hogy első időszakban teljesen egyforma, aztán már kezd válni, és a végén már teljesen jól lehet látni, hogy az egyik hal, a másik csirke, a harmadik bárány, a negyedik kutya, és aztán esetleg ott van az ember is valahol benne. Hát egy Michael Richardson, aki egyébként embriológus, a Szent György Egyetemnek volt az embriológusa, ő azt mondja, hogy valami nem stimmel. Embrióknak a fejlődése és a fejlődési sebessége nem felel meg annak, amit Ernst Haeckel lerajzolt és állított. Úgyhogy gondolt egy nagyot, és azt mondta, hogy jó, hozzunk létre egy nemzetközi csoportot. És a nemzetközi csoporttal összegyűjtette 39 állatnak, 39 élőlénynek a különböző időszakokban lévő embrióit. Tehát begyűjtött ennek a 39 élőlénynek a különböző időszakos embrióit, és ezeket mindet le is fényképezte. És aztán azt mondta, hogy Ernst Haeckel nem készíthette ezeket a rajzokat eredeti létező embriók alapján, mert annyira különböznek az embriók attól, mint amit ő lerajzolt. Ha nézzük meg, Haeckel ezt így rajzolta le, így néz ki a hal, a szalamandra, a teknős béka, a csirke, a nyúl és az ember kezdeti stádiumban. Ugyanebben a stádiumban így néznek ki ezek a valójában. Lefényképezve az eredeti embriók. Hát jól lehet látni, hogy van olyan, amelyik egy kicsit talán hasonlít, de aztán vannak olyanok, amelyeknek semmi köze ahhoz, ami le van rajzolva. És ez a nagyon kezdeti stádium még. És már itt gyökeres eltérések vannak a lerajzolt és a valós embriókhoz képest. Van egy másik is, ezek például az orsóhal, a kecsege, a varangy, a sündisznó, a macska, a hangyássün és a kutyának az embriói. Jól lehet látni, hogy ezek sem hasonlítanak arra, a kecsege az egyáltalán nem. De akár az orsóhal se. Meg a kutya se. Szóval ezek teljesen mások, mint amit Ernst Haeckel lerajzolt. Mondom, abban az időpillanatban lettek ezek lefényképezve, amit Haeckel állított, hogy ezek úgy készültek. Tehát Haeckel nem készítette valódi példányok alapján ezeket az embriós rajzokat. Vagyis az embrionális rekapituláció nem volt tudományos alapja. Nézzük a Pildobni ősembert. Ez 1913, itt három ember, Charles Dawson amatőr régész, Woodward paleontológus és a Sárden papnövendék Pildob környékén, Sussexben, Londontól délre, 909 és 912 között 9 emberi eredetű koponya töredéket talált, amelyekből 2 félkoponyát állítottak össze. Hát ezt utána sok helyen kiállították múzeumokban, és tanították is a tankönyvekben, lefényképezték őket, és hát sokáig ezt azt gondolták, hogy ez valóban átmenet az ember és az ősember között, vagy a majom között. A második világháború után kezdték el jobban megvizsgálni, és azt látták, hogy ezek valahogy nem illenek össze ezek a darabok, és akkor azt mondták, hogy szerintük ez hamisítvány, hogy elkezdték jobban megvizsgálni őket. Észrevették, hogy a koponyacsontnak bizonyos elemei azok emberé voltak. Az állkapott csont az viszont majomé volt. És hogy az állkapott csont az ne legyen teljesen felismerhetően egy majom állkapott csontja, ezért például a szemfogakat kitörték belőle, illetve a rágó fogaknál, az őrlő fogaknál ott pedig fűrésszel, vagy a reszelővel megreszelték a fogakat, hogy olyan legyen, olyan sima legyen, mint mondjuk az embernek a foga. Ezen kívül még a koponya töredékeket kálium bikromáttal kezelték, hogy olyan rozsdabarna színt kapjon, amivel azt tudják igazán, hogy ez egy nagyon régi. Csak később jöttek rá, hogy azon a területen, ahol megtalálták ezeket, annyira nedves a talaj, hogy 100 évnél tovább ezek a csontmaradványok meg sem maradhattak volna, mert egyszerűen szétrohadtak volna, és szétporlattak volna. Tehát ez is egy hamisítvány volt. Körülbelül így nézett ki, és így mutatták be rajta, hogy mi az, ami majomtól származik, mi az, ami gipszből lett külön hozzá formázva, és mik azok, amelyek emberi csontok. Tehát a pildobni ősember is egy hatalmas nagy hamisítvány. Nem létezett ilyen. Aztán utána, amikor megnézték a hozzárendelt ilyen kőszerszámokat és egyéb szerszámokat, azokról is megállapították, hogy nem odavalók voltak. Tehát ezeket az egész felfedezéshez gondosan megrendezték. Jó kis csalás volt mind a három. Na mi a helyzet ma? Menjünk 1970, Teszedi törzs, Fülöp-szigeteken járunk, ahol azt jelentette be Manuel Elizalde, Fülöp-szigeteki kultuszminiszter, hogy kőkorszaki körülmények között élő embereket találtak a dzsungelben. Lehet látni ágyékkötővel, régi, kezdetleges eszközökkel. Amiben az volt a furcsa, hogy ez a 26 egyén, ez úgy élt még, hogy barlangokban lakott, és őket elnevezték Teszedi törzsnek, és úgy mondták, hogy érintetlenül maradtak meg a civilizációtól. Ez azért volt furcsa, mert mintegy 30 kilométerre laktak az óceántól, és 3 órányi járásra a következő, a legközelebbi lakott településtől. Hát azért az a dzsungelben élő emberek is azért ettől nagyobb távolságokat tettek meg adott esetben. Erről egyébként John G. Nance írt egy sikerkönyvet Szeli Teszedi címmel, és azt mondták, hogy ezek valóban önmagukat vélték az egyetlen embernek, vagy egyetlen élőlényeknek a Földön. Aztán 92-ben egy itten nevezetű antropológus elment arra, hogy megnézze, megtalálja őket, hát nem találta meg, megtalálta a barlangokat, de üres volt. Aztán elkezdett kutatni a környező falvakban, és az egyik faluban, hát hosszas kutakodás után megtalálta azt a 26 embernek a még élő 26 emberből azokat, akik még éltek, és kiderült, hogy ők sosem voltak barlanglakók, hanem ezt a Fülöp-szigeteki kultuszminiszter találta ki, hogy fellendítse a turizmust, és szinte kényszerítették őket, hogy menjenek oda a barlangba lakni. Így néz ki a könyv borítója. Aztán ember klónozása, Koreában járunk, Wang professzor bejelenti, hogy sikerült megoldani az ember klónozását és őssejteket előállítani. Ő azt mondta, hogy klónozott hólyagcsirákból hozta létre ezt az őssejtet, a valóság az nem ez volt. Megállapította utána a Szöuli Egyetem, hogy az, amit a Wang professzor beterjesztett, az nem valódi tudományos eredmény, hanem csalt, és meghamisította az eredményeket. Mert nem klónozással hozta létre az őssejteket, ami egyébként úttörő eredmény lett volna, hanem csak a hólyagcsirából hozta ki. Utána le is mondott az egyetemről, hogy most hol van, nem tudom. Tehát megnézzük ezeket a dolgokat, akkor azt mondhatjuk, hogy régen is voltak a tudománynak csalásai igazolni az evolúció elméletét, és hát a mai nap is előfordul az, hogy be akarnak minket csapni. Kérdés az, hogy vajon miért tették? Régen azért tették, hogy igazolják az evolúciót, ma már lehet, hogy csak azért teszik például a Wang professzor esetében, hogy hírnevet szerezzen magának, vagy például a Fülöp-szigeteken azért, hogy fellendítsék a turizmust, tehát gazdasági anyagi érdek miatt történtek. Na, eljutottunk akkor ezek után az ősrobbanáshoz. Nézzük meg tudományos szempontból az ősrobbanást. Azt mondja az egyik elmélet, és ez az általános elmélet, hogy a világ, az egész világegyetem, amit még fel se tudunk fogni, az bele volt sűrítve egy nagy, sűrű őstojásba. Ez a nagy, sűrű őstojás, ez egyszer csak így puff, felrobbant, és a felrobbanás után ahogy ez elkezdtek hűlni, lefelé ezek a széjjel repülő részecskék, a hűlésnek nem volt egyenletes a hűlésük, az egyik gyorsabban hűlt, a másik kevésbé hűlt gyorsabban, és a tömegvonzás hatására kialakultak ilyen csomósodások, és a csomósodások adták a galaxisoknak az alapjait. Aztán létrejönnek a galaxisok, a galaxisokon belül persze létre kell jönni a csillagrendszereknek, és hát így megfelelően létrejön a naprendszer is benne a Föld. De volt-e egyáltalán ez a robbanás? Ez egy nagy kérdés. Illetve ha volt, akkor az milyen lehetett? Tűzijátékot gondolom mindenki látott már, augusztus 20-án is lehet látni, meg hát most már szilveszterkor a kertekből is lövöldözik fel őket. Azt lehet látni, hogy amikor valami felrobban odafent, akkor az a sugár irányába egyenletesen repül széllyel. A Földön még azért azt látjuk is, hogy a levegő fékezi ezeket a széllyel repülő szemcséket, illetve a Föld tömegvonzása hatására ezek lefelé hullanak. De azért ilyen a világegyetemben, ahol légritka tér van, vákum van, azért ilyen ott nincsen. Tudjuk-e, hogy mi volt az ősrobbanás előtt? Hát a tudomány azt mondja, hogy az ősrobbanás előtt, ez a sűrű, nagy, sötét őstojás, ezt úgy hívják, hogy szingularitás. Ez a szingularitás az azt jelenti, hogy önmagában létező, egyedülálló, nincsen még egy ilyen, tehát hogy ebbe volt belesűrítve ez az egész. Ezért, ha a szingularitást nézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem létezhetett előtte se tér, se idő, mert hogy minden ebben volt benne. Na most a kérdés az, hogy amikor ez felrobbant, akkor amikor felrobbant, akkor ez hogy robbant fel? Miért robbant fel? Mert ha ezek felrobbannak, akkor kellene, hogy legyen valami, ami ezt a robbanást elindítja. Az egyik változat az az, hogy önmagában is képes volt elindulni ez a robbanás, és a másik pedig az, hogy kívülről jött egy valami, ami robbantotta. Azt mondják, hogy ez kb. 15 milliárd évvel ezelőtt történt a robbanás, de a kérdés az, hogy mi indított el ezt a folyamatot. Ha a külső dologra kell, hogy gondoljunk, akkor ez semmiben sem különbözik egy teremtés elméletétől, mert akkor valami külső dolog indított el a robbanást. Ha viszont egy belső dologra kell gondolnunk, akkor pedig van egy probléma, hogy mi ez a folyamat, ami elindítja. Mi volt az a tüske, vagy az a szikra, ami ezt a robbanást elindította. Ehhez egyébként többféle robbanás elmélet van, és már itt átmegyünk egy másikba, ott egy valós idő, meg egy képzetes idővel számolnak, és azt mondja, hogy így lehet akkor megmagyarázni ezt a robbanást. Aztán találkoztam olyannal is, ami azt mondja, hogy a galaxisok létrejöttéhez, hogy miután széllyel repül minden a világegyetemben, több robbanás jött egymás után létre. Ez sem ad igazán választ, mert azok a többi robbanás, akkor azokat mi indított el, és miért volt az a robbanás, meg hol volt az a robbanás. Tehát, hogyha minden egyben volt, és az onnan robbant szét, akkor utána hol vannak azok, amiknek még tovább kéne robbanni? Úgyhogy igazából a tudomány erre a mai napig nem ad választ. Amikor felrobbanás megtörtént, akkor az egész világegyetem elkezd tágulni. Ezt úgy kell elképzelni, és ezt a Hubble, amiről a teleszkóp is kapta nevét, csillagász mondta ezt, és ezt az ő törvények is hívják, hogy ha egy gömböt, egy léggömböt elkezdünk berölni pontokkal, és ezt elkezdjük fújni fölfelé, ahogy a léggömb dagad egyre nagyobbá, a rajta lévő pontok is úgy távolodnak egymástól. Azt mondja ez a Hubble törvény, hogy ha mi a csillagászati szemmel nézzük ezt az egész világegyetemet, és ez szétrobban, akkor minden folyamatosan egyre távolodik egymástól, és egyre tágul a világegyetem. Ezt mondják is, hogy tágul a világegyetem. És minden pont egyre jobban távolodik egymástól, és minél nagyobb a sugara ennek a, és az átmérő ennek a gömbnek, ezáltal a felülete egyre nagyobb, egyre gyorsabban távolodnak. A Hubble törvény azt mondja, hogy ezért a csillagoknak a fény, ami mihozzánk elérkezik a galaxisokból, ezeknek el kell tolódniuk a fényének vörös eltolódásba. Ezzel a vörös eltolódással magyarázzák a világegyetem tágulását. Hogy ezt megmagyarázzam, a vörös eltolódás az olyan, mint a hangban a Doppler effektus. A vörös eltolódás egyébként a fényben ugyanez. A hangban, amikor mi állunk egy pályaudvaron és várjuk, hogy jön a vonat, akkor azt halljuk, hogy ahogy jön a vonat, közeledik hozzánk, egyre magasabb lesz a hangja. Azt halljuk, hogy odaér belénk, akkor a leghangosabb. És onnan, amikor elkezd távolodni, akkor megint elkezd ez a hang egyre mélyebbé válni. És elmélyül. De ha én fennállok a vonaton, akkor csak azt mondom, hogy nincs benne változás a hangmagasságban. Mert ahogy közeledik felém, egyre hamarabb hallom a következő hangot, és ezért érzékelem azt, hogy magasabb lesz a hangmagassága, és ahogy távolodik, ahogy a következő hang egyre távolabb kerül tőlem, azáltal egyre mélyebbnek fogom hallani, mert később fog odaérkezni. Ez a úgynevezett Doppler effektus. Tehát a vörös eltolódás az ugyanez, de fényben. És ennek a vörös eltolódásból le lehet mérni, hogy milyen gyorsan távolodnak a csillagok egymástól. Azt már nem akarom mondani, hogy ha én egy fényerőszabályzóval elkezdem tekerni a fényerőszabályzó gombját, az izzó nem fog távolodni tőlem, de mégis egyre fehérebben fog világítani, ha feltekerem, illetve egyre narancssárgább és vörösebb lesz, hogy letekerem, pedig nem távolodott tőlem. Ez igaz a csillagokra is, hogyha elkezd hűlni egy csillag, akkor annak úgy lesz a fénye egyre narancssárgább és vörösebb. Na de nézzük meg! Ebből a vörös eltolódásból ki lehet számítani, hogy milyen sebességgel mennek egymástól a csillagok, és akkor a sebesség adatokból vissza lehet számolni azt is, hogy mikor következhetett be ez az ősrobbanás. Van két nagyon komoly feltétele ennek. Ha a robbanás nagyon nagy erővel történik, és nagyon gyorsan tágul a világegyetem, akkor ezeknek az elemi részecskéknek esélyük nincsen arra, hogy galaxisokká összeálljanak. Ez az egyik. A másik, ez a robbanás nem volt elég erős, akkor pedig nagyon lassan távolodnak, és a nagy gravitáció miatt össze is esik. Visszaesik saját magába a világegyetem. Abba a szinguláris állapotba. Ezért azt mondják, hogy ennek a tágulási értéke, ez 50 és 100 km per másodperc per megaparszek közé kell, hogy essen. Azért ez egy eléggé tág. 50 és 100, ez pont a duplája. Tehát, hogyha 50 alatt van, akkor nem alakulhatott ki a világegyetem, ha 100 fölött van, akkor meg megint nem alakulhatott ki a világegyetem, mert akkor már nem találkoznak. Az egyiknél meg egyszerűen visszaesik saját magába. Na hát akkor nézzük meg, hogy mit állapítottak meg. A Wilson csillagvizsgáló tudósa Halton azt mondta, a világegyetemről alkotott elképzelésünk az ókor óta változik, feltételezésektől vagy konkrét megfigyelésektől függően. A jelenlegi Big Bang elmélet az irányadó modell körülbelül 60 év óta. Közben pedig nő azoknak a megfigyeléseknek a száma, melyek tagadják azt a feltételezést, hogy a távoli galaxisok fényének vörös eltolódása megmagyarázható távoló mozgással. Na hát akkor nézzük meg, mit mutat ez a jó kis demonstrációs eszköz, a babzsák. Megfogom a babzsákot. Ha eleresztem, mi történik vele? Tényleg. A mindenit neki. Ez tényleg leesett. Na nézzük meg. Feldobom. Megint leesett. Ájjajjaj. Tegyünk még egy kísérletet, most jobban dobom fel. Csak leesik. Van egy kérdés. Feldobhatom-e olyan erővel ezt a babzsákot, hogy nem esik le? Szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki azt mondja, hogy nem, tegye fel a kezét? Aki azt mondja, hogy nem tudom olyan erővel feldobni, hogy leessem? Ki az, aki azt mondja, hogy meg tudom olyan erővel dobni, hogy ez nem fog leesni? Akkor ez az első kérdés. Tehát olyan erővel megbírom dobni, hogy nem fog leesni. Oké, rendben van. Akkor a másik kérdés. Nem tudom olyan erővel megdobni, hogy le ne essen. Ők vannak többen. Köszönöm szépen. Kérhetik majd elmenni újra a fizikatanárhoz. A második körben lévőknek. Ugyanis létezik az, hogy megdobom olyan erővel, hogy nem fog leesni. Ezt hívják úgy, hogy körpályasebesség, kozmikus sebesség vagy szökési sebesség. Nézzük meg a kozmikus sebességeket, a körpályára állás sebessége, illetve a szökésnek a sebessége. A Holdnál ez 1,7 km per másodperc. Tehát azt jelenti, hogy ha a Hold felszínén állok, nekem olyan erővel kell megdobnom a babzsákot, hogy 1,7 km per másodperces sebességgel, ha megy, akkor már kimegy és nem fog leesni a Holdra, hanem a Hold körül egy körpályára áll. A Földön ez 7,9 km per másodperc. Tehát ha itt meg tudnám dobni ezt a babzsákot úgy, hogy... De van ilyen, tehát körpályára álló sebesség. A Jupiternél, ami sok, a legnagyobb a naprendszerben, ott már 43 km kell, és még feltüntettem a napot, a napnál 438 km per másodperces sebességgel kell a nap felszínéről megdobni, hogy ez elrepüljön. A szökési sebesség az azt jelenti, hogy kikerül ennek a bolygónak a vonzás körzetéből, és nap körüli pályára áll. Ehhez egy nagyobb sebesség kell. A Holdnál 2,4 km per másodperc, a Földnél már 11,2 km per másodperc, a Jupiternél 61, a Napnál pedig 618 km per másodperc. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy egy géppisztolynak a lövedék, amikor kijön a géppisztoly cseréből, az mekkora sebességgel jön ki. Aki volt katona, AK géppisztoly, vagy AMD géppisztoly, 710 méter per szekundum, 710 méter per szekundum. Tehát jól látszik, hogy egy ilyen géppisztolyjal, amit egyébként Kalasnyikovnak is hívnak a politikusok, egy ilyen géppisztolyjal, én megállnék a Holdon, és ott bármilyen szögbe lövöldöznék vele, a lövedék vissza fog esni a Holdra. nem tudja kilőni. De létezik egyébként olyan lövedék, ami akkora sebessége jön, hogy a Holdról is, vagy a Földről is ér. Hát a Földről, de a Holdról a Hold körüli pályára lehetne állítani. Miért lényeges ez? A gravitáció az egy rendkívül erős, vonzó erő. A fekete lyuk, valószínűleg hallottak már a fekete lyukról, az onnan kapta a nevét, hogy annyira sűrű, annyira nagy a tömege, és annyira nagy a gravitációja, hogy a fény sem bír kijönni belőle. Az a fény, ami 300 ezer kilométer per másodperccel megy. Képzeljük el, hogyha fekete lyukak léteznek, a szingularitásnak milyen nagynak, és milyen erősnek, és milyen tömegűnek kellett lennie gravitációs szempontból. Ezért azt mondja Stephen Hawking, aki egyébként egy teljesen ateista matematikus, és a Cambridge Egyetem professzora, azt mondja, ha a tágulás sebessége a robbanás után egy másodperccel, tehát egy másodperccel a robbanás után 100 000 billiómod résszel lett volna kisebb, akkor még azelőtt összeomlott volna a világegyetem, mielőtt elérte volna a jelenlegi méretét. Na most itt a 100 000 billiómodot megint nem tudjuk megfogni, úgyhogy ezt lefordítom. Ha én 100 km per óra sebességgel megyek az autómmal az autópályán, 100 km per óra, beállítom a tempomatot, és az tökéletesen így megy, akkor ez azt jelenti, hogy 0,00000000001 km per órás sebességkülönbségről beszél a Stephen Hawking. Magyarul a 100 km per órához viszonyítva ez 1/10 milliómod milliméter per óra sebességkülönbség. Érzékeljük, hogy milyen pici, pengevékony dologról van szó. Felrobban a világegyetem, és azt mondja Stephen Hawking, hogy na jó, de ha az nem telibe talált robbantási erő, akkor sose találkoznak, vagy pedig ha attól kisebb, mert attól nagyobb, akkor nem találkoznak, de ha attól kisebb, akkor nem is tud robbanás után visszaesik magába. Ennek mindnek az oka a gravitáció. Stephen Hawking ateista, de azt mondja, szerintem nem volt ős robbanás. Aztán milyen egy robbanás? Hát ilyen. Megy mindenfelé a sugár irányból szétszóródva ez az anyag. Galaxisok kialakulására mai napig semmilyen magyarázat nincsen, ugyanis hogyha a világegyetem felrobbant, akkor a világegyetembe egy egyenletes gázfelhő univerzumot kellene kapnunk. Ezek nem rendeződhetnek olyan síkokba és olyan terekbe, és nem foroghatnának így körbe-körbe, és nem alakulhatnának ki karjuk, mint ahogy a galaxisok vannak. Azt mondja erre James Trefill, a Virginia Egyetem professzora. Egyáltalán nem kellene galaxisok létezzenek, és még ha vannak is, akkor sem kellene csoportot alkotniuk a mostaniokhoz hasonlóan. Így néz ki egy galaxis. Oldalról, és így néz ki felülről. Azt mondja James Trefill, hogy semmiféle normális magyarázat nincs erre. Hogy miért ilyen a galaxisok alakja? Miért lencse alakú, és miért spirális karokkal rendelkezik? Na, nézzünk meg egy másikat. A Hubble teleszkóp 97. november 17-én felvételeket készített a tőlünk 8 milliárd fényévre fekvő oroszlán csillagképben megtalálható objektumról. A gravitációs lencsehatás az azt jelenti, hogy a nagy tömegvonzás miatt elhajlott a fény, és ezáltal kettős kép jelent meg a Hubble teleszkóp képernyőjén. Ez a gravitációs lencsehatás egy kvazárfényét fogta meg, és ez egy olyan optikai csalódás, mint amikor mi déli bábot látunk. Így nézett ki a fénykép, amit a Hubble teleszkóp készített a kvazárról. Ez a vörös eltolódás, megint beidézem, hogy 50 és 100 megaparszek, vagy kilométer per szekundum per megaparszek között kellene lenni a tudósok szerint. Ezért elkezdték ezt a fényképet az Arizona Egyetemen kutatni és vizsgálgatni, hogy ez a kvazár, az elhajlott kvazár, az milyen távolságra van, és hogy ebből megállapítani a fényéből, hogy milyen a tágulás sebessége. És Christopher Impey professzor vezetésével azt állapították meg erről a fényképről, hogy ez jóval a kritikus 50 km per szekundum per megaparszek alatt van. Nagyságrendekkel. Úgyhogy ki is jelentették, hogy a világegyetem ősrobbanással nem jöhetett létre. Ők konkrétan cáfolják. De aztán menjünk egy kicsit hazai vizekre. 2006. októberében a Nature-ben jelent meg az ELTE elméleti fizika tanszék kutatóinak a cikke. Itt Fodor Zoltán professzor vezetésével egy nemzetközi kutatócsoport, Kasz Sándor, Endődi Gergely, Szabó Kálmán és a Wuppertali Egyetemről Yasumichi Aoki kvarkokat, ezek szubelemi részecskék, kutattak. A cikk, tudományos cikk címe ez volt. A kvantum szindinamikai átmenet rendje a részecske fizika standard modelljének jóslataként. Nem fogom ismertetni a cikket. A cikk felkavarta a tudományos közéletet. Az eredményük az, hogy amit ma mi ősrobbanásnak fogadunk el, az nem volt ősrobbanás, hanem inkább egy ilyen halkabb, lassú, elhúzódó folyamat. Tehát nem robbanás, hanem egy ilyen szétfeszítő. Ha egyáltalán volt ilyesmi, akkor az egy ilyen lassú, szétfeszítő folyamat. Hát ha nem volt, akkor mi van az ősrobbanás helyett? Ez egy nagy kérdés. Az evolúcionisták szerint a bonyolult életformák az egyszerűbbekből jönnek létre, azok pedig az anyagból és az energiából, amelyek viszont a semmiből. Így azt állítják, hogy az anyag és az energia saját magukat hozták létre, ami egyébként meg ellentmond a termodinamika első törvényének. Azt mondja a termodinamika egyes törvénye, hogy az összenergia a világegyetem egészében állandó. Az energia átalakulhat ugyan az egyik formából a másikba, de természetes folyamatokban energiát létrehozni, illetve energiát megsemmisíteni nem lehet. Ez az átalakulás pedig mindig a magasabb energiaformából az alacsonyabb energiaformába történik. Ebből persze az is következik, hogy ha nem lehet megsemmisíteni, meg nem lehet létrehozni, akkor ennek a világegyetemben már korábban az ősrobbanás előtt is meg kellett, hogy legyen ez az energia mennyiség. Ha ez igaz, hogy természetes folyamatok nem hoznak létre energiát, akkor felvetődik a kérdés, akkor honnan van ez az energia az univerzumban? Akkor lehet, hogy egy külső erő hozta létre? A termodinamika másik törvénye szerint viszont egy zárt rendszerben a hasznos energia, amit felhasználtunk munkára, az folyamatosan csökken, és mindig egy magasabb energiaformából megyünk egy alacsonyabb energiaforma felé, és a legalacsonyabb energia az nem más, mint az atomok össze-vissza rendezetlen mozgása, ezt hívjuk úgy, hogy hőmozgás. Vagyis természetes folyamatok során magasabb energiaformába nem tudunk jutni. Tehát a Big Bang hipotézis úgy ellentmond ennek a természetes termodinamika másik főtételének. E tétel szerint egy zárt rendszerben az összenergia állandó, és csak alacsonyabb energia alakulhat ki, ha csak nem viszünk be valahonnan, külső forrásból egy másik fajta energiát. De akkor már mi besegítettünk ebbe a folyamatba. Az ősrobbanás elméletileg azt mondja, hogy ezzel ellentétes a dolog, a robbanás után a nagy káoszból folyamatosan alakult ki a rend, és szerveződött a világegyetem. A termodinamika pont emiatt bevezeti az úgynevezett entrópia fogalmát, ez a rendezetlenségnek a fogalma. Azt mondja az entrópia alapján a termodinamika kettes törvénye, hogy az egész ismert világegyetem folyamatosan megy egy rendezetlenség állapotába. Ha nem teszünk rendet, nem viszünk bele energiát, nem közlünk oda valamilyen információt, akkor folyamatosan rendezetlenné válik. Gondoljunk a természetre, eltűnt városokat a dzsungel pillanatok alatt belepte, ha nem csinálunk semmit a kertünkben, az elgazdosodik, de ha az íróasztalunkon nem teszünk rendet, abban is akkor egy ilyenkor a halom kupac lesz, amit aztán ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, hogy mi hol van benne. Tehát a törvény azt mondja, hogy minden csak rendezetlenné válik, nem lesz rendezettebb, külső energiabevitel és információ nélkül. Vagyis maga az egész világegyetem is tart egy visszafordíthatatlan rendezetlenség állapotába. Na most, hogyha megnézzük informatikai rendszer szemléleti szempontból, akkor azt kell látnunk, hogy az ősrobbanás elmélete ebből is tarthatatlan. Egy robbanás az mindig szétfeszít valamit, tönkrevág valamit, és széjjel repül. Hogy lehet egy robbanással rendezett, szervezett struktúrákat, rendszereket létrehozni? Próbáljuk ki. Haza kell menni, elő kell kapni kis glicerint vagy dinamitot, és meg kell próbálni robbantással egy házat összerakni, vagy akár csak egy disznóval. Nem fog menni. Egy véletlen robbanás nem hozhat létre egy világegyetemet úgy, hogy abban rendezett, törvényileg megszabályozott, meghatározott keretek között működő hatalmas rend legyen, szabályozott rend legyen. Tehát megválaszolatlan kérdés, a tudomány mai napig nem tudja megválaszolni, hogy honnan származik a szingularitás, mi vagy kiindította el ezt az ősrobbanást, honnan származik a világegyetem, hogy jöttek létre a galaxisok, hol van a hiányzó tömeg, mert egy csomó tömeg hiányzik a világegyetemből, hogyan lett egyre rendezettebb, a felrobbant és távolodó univerzum. Tehát a világ keletkezésére vonatkozó kérdések és válaszok messze túlmutatnak a tudomány hatáskörén. Nem is tud a tudomány ma semmilyen választ adni erre. Korrekt, igazolható választ adni, amire azt mondhatjuk, hogy ez tudományos. Tehát meg kellett, hogy állapítsuk, hogy ha a teremtést fogadjuk el, ahhoz hit kell, de az ősrobbanás és revolúció elméletéhez is egy nagy hit kell. Na akkor azt mondja Stephen Hawking erről az egészről, úgy zárásképpen az ősrobbanásról. Azt mondja, hogy annak az esélye, hogy az univerzum miként mi is létrejött valamiből, mint például a nagy robbanásból, igen csekély. Még mindig sóvárogva kutatjuk, hogy miért vagyunk itt és honnan jöttünk, mi a lényege a világegyetemnek, mi végre vagyunk benne, honnan jött a világegyetem és honnan jöttünk mi. Miért olyan, amilyen? Korunk legnagyobb koponyája mondja ezt. Na, eljutottunk a naprendszerhez. A naprendszer életkorát próbáljuk meg most úgy megnézni, hogy megnézzük az üstökösökön keresztül. Az üstökösök azok nem körpályán keringenek a nap körül, mint ahogy a Föld is. Persze a Föld sem kering teljesen szabályos körpályán, mert ebben van az egy kis változás, de az üstökösök azok egy ilyen excentrikus pályán keringnek, olyanok, mint a piszkos hógolyó. Átmérője az üstökösnek lehet 1 kilométertől akár több száz kilométer is, és amikor ez távol van a naptól, akkor az üstökösnek nincs csóvája. Amikor jön a nap felé, minél közelebb ér a naphoz, annál jobban a nap hatására leválnak ennek a fejnek az anyagai, és csóvát húz maga után. Ez a csóva, ez több millió kilométer is lehet, és így néz ki körülbelül egy üstökös. Jól lehet látni, hogy van egy kis feje, és ahogy közeledik a naphoz, a nap sugárzása hatására, meg az üstökös száguldása hatására, ilyen csóvát húz maga után. A pályája, ez a Halley üstökösnek a pályája, jól lehet látni, hogy kimegy a Plútó és a Neptunusz közé, ott fordul meg, aztán jön visszafelé, és egészen bemegy a nap közelébe. Amikor a nap közelébe ér, nagyon sok tömeget veszít a fejéből az üstökös. El is éghet, adott esetben el is éghet. Amikor a nap közeléhez ér, nagyon sok anyagot veszít, és azt vették észre, hogy olyan üstökösök, és kiszámították, hogy olyan üstökösök, amelyeknek a keringési ideje 200 évnél rövidebb, azoknak 10-15 ezer év alatt el kellene tűnni a naprendszerből. Mert egyszerűen elég. Annyira sűrűn érkezik a nap közelébe, hogy a tömegvesztése alapján el kellene tűnni. De még tele van a naprendszer ilyen 200 évnél rövidebb keringési idejű üstökössel. Kvázi ez azt mutatja, hogy a naprendszer nem lehet túl öreg. A Halley üstökösnél kiszámították az űrszondák méréseivel, hogy ez a tömegvesztés ez 0,03%. Ez azt mutatja, hogy a Halley üstökös sem lehet olyan túl öreg. Tehát mivel keringenek a nap körül 200 évnél rövidebb keringési idejű üstökösök, ez azt mutatja, hogy a naprendszer az egy fiatal naprendszer. Ha több millió évesek lennének ezek az üstökösök és a naprendszer is, akkor olyan nagyok lennének, hogy nem biztos, hogy ők keringenének a nap körül, hanem a nap keringe körülöttük. A nap és a napszél. A napszél, a napnak a sugárzása, az két dolgot tesz. Az egyik az, hogy mi itt érzékeljük a Földön, és láthatunk, ha kimennénk az északi sark közelébe, ilyen északi fényeket, sarki fényeket. Viszont a napszélnek van egy olyan tulajdonság, hogy mint egy fújó eszköz, a nagyon pici, az egy százezred centiméternél kisebb részeket, ezeket így kifújja, mint a porszívó a port, kifújja a naprendszerből. Na most, miután sok ilyen van még mindig a naprendszer körül, naprendszerben ilyen pici, apró szemcse, ez azt jelenti, hogy a nap még nem fújhatta ki ezeket az egészet, tehát a naprendszer nem lehet túl öreg. Aztán a napnak van egy szívó hatása, ami a tömegvonzás hatásából áll, az 100 000 centiméternél nagyobb dolgokat, azokat pedig beszívja magához, és egy csomó port beszív a nap magába. Megállapították, hogy a nap az 100 000 tonna mikrometeoritot vonz magához naponta. Hatalmas mennyiség. Na most az, hogy még látunk a naprendszerben ilyen pici, egy a 100 000-nél kisebb szemcséket, és látunk ettől nagyobb szemcséket, ez azt jelenti, hogy a naprendszer nem lehet túl öreg. Azt mondják a tudósok, hogy 20 000 év sem kellett volna ahhoz, hogy minden nap körül keringő részecske méretétől függően vagy a napba essen, vagy pedig kifújjon a naprendszerből. Tehát nem lehet még 20 000 évesnél se idősebb a naprendszer. Nézzük meg a Holdat. Nem tudom, emlékeznek-e, mikor volt a Holdra szállás. 1969-ben, igen. Akkor azt gondolták egyébként, hogy a Hold az annyira öreg, hogy több méter vastag por van rajta, viszont a Hold és a Föld távolságát azt már régóta mérik. A Föld forgásának a lassulásával a Hold is egyre távolabb kerül a Földtől, és ahogy távolodik a Földtől, megállapították, hogy ez a távolodás ez nem lehet túl öreg a két bolygó, se a Nap, se a Föld, se a Hold, mert hogyha ez a távolodást elkezdenénk visszaszámolni 20-30 ezer évvel ezelőttre, akkor annyira közel lett volna a Hold a Földhöz, hogy szinte ráesett volna a tömegvonzás alapján. Tehát az, hogy a Hold így kering a Föld körül, ez azt mutatja, hogy nem lehet túl öreg a Hold és a Föld. A fiatal Holdra bizonyíték az is, hogy amikor leszálltak a Holdra, akkor ott hagyta az ember a lábnyomát. Első etapban úgy gondolták, hogy valami hihetetlen nagy kerekeket kell csinálni, hogy a porban ne süllyedjen el a holdjáró. Aztán rájöttek, hogy az egész, az mintegy 2,7 cm volt csak a kozmikus por, ami a Holdon található, nem több méter. Tehát maga a Hold sem lehet túl öreg. Milyen válaszokat kaptunk a mai nap? Hát azt megállapítottuk, hogy a teremtés és az ősrobbanás és evolúció elfogadásához hit kell. Azt is megállapítottuk, hogy a csillagászat, a fizika cáfolja, de minimum kérdésessé teszi az ősrobbanás elméletét. Mottunk akkor továbbra is az, tessenek utána járni, mint a mesében. Mire fogjuk keresni a következő alkalommal a választ? Meg fogjuk nézni a Föld korát. Megnézzük a Földön a különböző nyomokat, hogy milyen idős lehet a Föld, megnézzük a kövületeket is, tehát a holnapi nap befejezzük az élettelen dolgokat, megnézzük a dínók és az emberek élhettek-e együtt a kövületek alapján. Azért ez egy izgalmas dolog lesz. Miért fontos a Föld életkora? Ahhoz, hogy az evolúció elmélete igaz legyen, és azt lehessen mondani, hogy egymásra épülő véletlen változások során kialakulhatott az élet, és az élet alapján egy magasabb élőlény létrejöhetett, és a végén megjelent az ember, mint a legintelligensebb élőlény a Földön, bár ezt lehet, hogy kétségbe lehet vonni, mert pusztítjuk a Földet rendesen, ahhoz nagyon-nagyon hosszú idő kell. Úgyhogy ezért meg fogjuk a következő alkalommal nézni, hogy hány éves a Föld, mit mutat az erózió, lehetett-e vízözön, van-e annak nyoma, a kövületek mit mutatnak, a rétegtani oszlop mit mutat, mi az a rétegtani oszlop, milyen ez a C14-es rádiókarbon kormeghatározás, milyen időtávokban működik ez egyáltalán, és azokon belül milyen tévedéseket hozott a rádiókarbon kor meghatározás. És paleontológiában meg fogjuk még vizsgálni azt is, hogy a dinoszaurusz maradványok miről árulkodnak. Szerintem izgalmas téma.
Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő alkalommal is, a viszontlátásra!